Megérkeztek a sítáborokkal kapcsolatban feltett kérdésekre a válaszok az érintett iskoláktól a Klebelsberg központhoz. Az adatkérő levelet az olaszországi Verona közelében történt buszbaleset után küldte ki a Klebelsberg központ, az iskolai sítáborok szervezésének körülményeiről, hátteréről kértek információkat a köznevelési intézményektől. Solti Péter, az iskola fenntartó elnöke elmondta, a beérkezett információkat folyamatosan vizsgálják, de az már most látható, hogy az általuk fenntartott iskolák mintegy 15%-a szervez sítáborokat, amelyeken mintegy 8500 diák vesz részt. A kért adatok alapján azt szeretnék felmérni, szükséges-e fenntartói intézkedéseket hozni az iskolák munkájának segítésére, valamint szeretnének meggyőződni arról, hogy mindenhol a legnagyobb rendben zajlik-e a szervezőmunka. Fehér Anna Magda összefoglalója.
Folytatódik az a vizsgálat, amely átfogó képet akar rajzolni arról, hogy a magyar iskolák milyen szervezésben hány diákot foglalkoztatva tartanak sítáborokat. Solti Péter, a Klebelsberg központ elnöke, vasárnap este az M1 csatornának elmondta, megérkeztek a sítáborokkal kapcsolatban feltett kérdésekre a válaszok az érintett iskolákból. A beérkezett információkat még vizsgálják, de annyi kijelenthető, hogy a Klebelsberg központ által fenntartott iskolák 14-15%-a szervez sítáborokat, amelyeken mintegy 8500 diák vesz részt. Őket körülbelül 1000 oktató vagy segítő kíséri. Solti Pétert hallják.
Előfordul olyan is, amikor utazási iroda az, aki a szervezésben egyébként segíti az iskolát, de előfordul az, hogy az iskolában mondjuk a tornatanárok, a testnevelés tanárok segítik a szervezést, ők maguk azok, akik a korábbi gyakorlat alapján az ilyen sítáborokat szervezik, de arra is van példa, hogy több iskola együttesen szervez ilyen típusú tábort. Ezért is volt fontos, hogy ezt megmérjük, megnézzük, hogy ezeknek a nagysága, a jelentősége hogyan alakul.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy héttel ezelőtt azt mondta, meg fogják vizsgálni a jogszabályokat abból a szempontból, hogy megfelelően garantálják-e az iskolákon kívüli programok biztonságát.
Az új felsőoktatási képzési szerkezettel kapcsolatos koordinációért felelős miniszteri biztos szerint a kormány jelentősen több forrást fordít a felsőoktatásra, mint 3-4 évvel ezelőtt, de jó minőségű felsőoktatás nem a kormány, hanem az egyetemek, a főiskolák tudnak megvalósítani. Maruzsa Zoltán erről a Magyar Felsőoktatás 2016 helyzetkép, várakozások és eredmények címmel rendezett konferencián beszélt Budapesten. A miniszteri biztos kitért a PPP projektek kiváltására. Mint mondta, tavaly 12 projektet váltotta ki 29 milliárdos értékben, idén ez folytatódik. Hozzátette, nekik eztek a bérrendezésnek is, s ha a költségvetési számok továbbra is jók lesznek, akár már idén szeptembertől további garantált illetményemelés várható. Hangsúlyozta, a felsőoktatásban átszervezések ott történtek, ahol arra szükség volt, példaként Gyöngyöst, Szolnokot és Szombathelyt említette. Maruzsa Zoltán elmondta, a képzési szerkezethez az idén is hozzányúlnak, és szeptembertől megújult szerkezetben indul a tanév. Új rendszerben működik a doktori képzés, 6 fél év helyett 2x4 fél év alatt, 180 helyett 240 kreditet lehet szerezni. A konferencián Polonyi István, a Debreceni Egyetem professzora arról beszélt, a 2016-os stagnálás után idén javul a felsőoktatás helyzete, a 47 milliárdos növekedés jelentős részét ugyanakkor a béremelés viszi el, tette hozzá a professzor. Mint fogalmazott, a bérhelyzet javulása kedvező, de nem teremtették meg a teljesítmény ösztönzését, illetve az alsóbb oktatói kategóriák versenyképességét, márpedig ez az utánpótlást nagyon komolyan érintheti, vélekedett a Debreceni Egyetem professzora. Polony István mindehhez hozzátette, a gazdasági válság elmúltával visszaállt a korábbi helyzet, azaz a legkevésbé kiszolgáltatott réteg a diplomásoké. A diplomások bérelőnye bár 2013-ban kissé csökkent, 2014-ben ismét nőtt. Fehér Anna Magda összefoglalója következik.
Lánci András rektor megnyitó beszédében az egyetemi oktatás minőségi fejlődésének szükségességére hívta fel a figyelmet.
Elérkezett a magyar felsőoktatás egy olyan pontra, amikor elsősorban a minőséget kell nézni. Magyarországon 28 állami egyetem van, hasonló méretű országokban jóval kevesebb. A Corvinus Egyetem azt szeretné, nyilván összhangban más egyetemekkel, hogy a minőségre tekintsünk.
Polúnyi István oktatáskutató, a Debreceni Egyetem professzora szerint még mindig a jobb fizetéssel kecsegtető tanulmányok a legnépszerűbbek, a közgazdaság, a jogász és az informatikus képzés, a legkevesebben viszont pedagógusnak és általános orvosnak jelentkeznek. Temesi József, a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusza elmondta, hogy a mesterképzés stagnáló képet mutat, a felsőfokú szakképzés így a vidéki főiskolák diáklétszáma a legkisebb. A felvettek 10%-a el sem kezdi a tanulmányait, és 20-40%-os a lemorzsolódás. Temesi József pozitívumként említette, hogy a külföldi diákok egyre többen választják Magyarországot felsőfokú tanulmányaik helyszínéül, legtöbben Németországból, a környező országokból és Kínából érkeznek. Maruzsa Zoltán, az új felsőoktatási képzési szerkezettel kapcsolatos koordinációért felelős miniszteri biztos reagált a konferencián elhangzottakra. Kiemelte, hogy jelentős összeget, 204 milliárd forintot szán a felsőoktatásra a költségvetés, sikeresnek tartja a kancellári rendszert, stabilizálták az intézmények pénzügyi rendszerét, a doktori képzés ösztöndíjainak emelésével igyekeznek a felsőoktatásban a tanári utánpótlást biztosítani.
Legyen gazdasági stabilitás, legyen rendben a szabályozási környezet, legyenek meg a bérezésnek a feltételei, legyen meg a nemzetközi esedés, ami komoly előrelépés jelent, ez az, amit tenni tudunk.
Bódis József, a rektori konferencia elnöke zárszavában úgy fogalmazott, a felsőoktatás sikerét a minőségben lehet mérni.
Új képzési területekkel bővül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szamária Egyetemi Központjának képzési portfóliója, miután a felsőoktatási intézmény február 1-ével integrálódik az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezetébe. Az ELTE Társadalomtudományi Kara által meghirdetve például gazdaságtudományi képzésekkel bővül a Szamária Egyetem portfóliója. Újdonságként jelenik meg a gazdaságtudományi alap és felsőoktatási szakképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing szak. Az elmúlt évek jelentkezési adatait alapul véve ugyanakkor nem hirdetnek meg egyes bölcsészet és természettudományi alapképzéseket, viszont az ELTE-s integrációnak köszönhetően a régióban eddig hiányként jelentkező alapképzések közül a magyar, a matematika, a fizika és a kémia osztatlan tanárszakos formái elérhetővé válnak 2017-től szakpáros, valamint diplomások számára egyszakos formában is. A programtervező informatikus BSC szak indításával megjelenik a Szamária Egyetemen az informatikai képzés, valamint a nagymúltú népművelő, művelődés szervező és andragógus képzés után közösségszervezés alapszakra is jelentkezhetnek az érdeklődők. A képzési struktúra átalakításának részeként a Szombathelyen eddig elérhető felsőoktatási képzések közül törlik a kommunikáció és média, valamint a szociális munka képzéseket, egyes művészet közvetítő és sporttudományi képzéseket pedig átneveznek. A Szamária Egyetemi Központ eddigi képzéseit a jelentkezők továbbra is a Nyugat-Magyarországi Egyetem karainál találják majd meg, de ezek a karok integrálódnak majd az ELTE-be. A jelentkezéseket ezekre a képzésekre, tehát még a Nyugat-Magyarországi Egyetemre adják be a jelentkezők, de szeptemberben az ELTE-re iratkoznak majd be. A középiskolás fiatalok többsége alig tájékozott a pénzügyekben, és szüleiktől kérnek pénzügyi tanácsot. Ez annak a kérdőíves felmérésnek az eredménye, amelyet az edukáció kiállításon a Diákhitel ZRT standjához érkezett látogató fiatalok kitöltöttek. Imre Zita, a Diákhitel ZRT kommunikációs igazgatója azt mondta, a Diákhitel konstrukció ismerete meglehetősen felszínes, de pozitív a megítélése. Panuli Ildikó interjúja.
Ami meglepett bennünket, az az, hogy ugye annak ellenére, hogy nincsen kötelező pénzügyi oktatás a középiskolákban, a fiataloknak a 45%-a az tájékozottnak tartja magát a pénzügyeket illetően, és azok, akik pedig azt mondták, hogy nem annyira tájékozottak, ők is fontosnak tartanák egyébként, hogy megfelelő tudásuk legyen. Aztán, ami még érdekes eredmény volt, az az, hogy a szülők, a véleményvezérek teljes mértékben 84%-a a kérdőív kitöltőknek azt mondta, hogy tanácsadóként, és hogyha továbbtanulásról beszélünk, hogy majd miből finanszírozzuk, mindenféleképpen a szülők azok, akik támpontot adnak, és aztán természetesen ott van az internet is, és csak 13% volt, aki barátokat vagy ismerősöket jelölt meg, hogy ők azok, akik tájékozódnak. kiindulási pont a pénzügyek kapcsán.
Arról konkrétan hogyan nyilatkoztak, hogy a felsőoktatási tanulmányaikat miként finanszírozzák? Akkor ezek szerint a családi támogatás az egyértelműen megjelent, de mi más még?
Így van. Gyakorlatilag, ami egyébként meglepett bennünket, az az, hogy azonos arányban mondták azt, hogy szülői családi támogatás, aztán ösztöndíj, vagy bármi egyéb ösztöndíj típusú lehetőség. Aztán itt volt a diákmunka, ami ugye folyamatosan szintén előjön, tudjuk, hogy már középiskolásként is nagyon sokan választják a diákmunkát, és a sor végén állott a diákhitel, és itt igazából most, amit láttunk, hogy a diákhitel 1 és a diákhitel 2 tekintetében nem volt markáns különbség, tehát ugyanannyian ismerik mindkét konstrukciót, és hasonlóképpen gondolkodnak róla.
Ja, az ösztöndíjat és a családi támogatást jelölték meg elsősorban, de ugye elképzelhető az, hogy a kettő elégtelennek bizonyul a tanulmányokra. A diákhitelt azért, hogyha úgy alakulna, akkor választanák?
Én azt gondolom, hogy opcióként ott van a fejekbe. Ami változás az előző évekhez képest az az, hogy azt mondják a fiatalok, hogy a barátok körében inkább pozitív, 34% azt mondja a diákhitelnek a megítélése, és 47%-uk szerint pedig semleges. Egyébként ezt az osztályfőnöki órákon való látogatásainkból is leszoktuk szűrni, és talán ennek is tudható be, hogy azok a diákok, ugye, akik hozzánk jöttek, többnyire harmadikos, negyedikes, végzős, érettségiző fiatalok, a 86%-uk azt mondja, hogy ismeri a diákhitelt. Igaz, hogy azt mondják, hogy csak felszínesen, és 14% az, aki azt mondja a végzős középiskolások közül, akik hozzánk látogattak, hogy még nem ismerik a diákhitelt, és mondjuk ők azért jöttek oda, hogy képbe kerüljenek a diákhitel formákat illetően.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!